A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én mondok néktek, lélek és élet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Testvéreim, most már végig. A mi segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, miképpen szól hozzánk Istennek igéje ezen a mai ünnepi délutánon. Ezékiel próféta könyvének 37. részéből, a 37. rész első versétől a 10. versig terjedő ige szakaszból következőképpen. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett engem egy völgyben. Az tele volt csontokkal. Végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kellnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a csontokról, mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram, az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam az inak kerülését, ahogyan rájuk kerültek, ahogyan a hús növekedett, és ahogyan végül bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, prófétálj a léleknek, prófétálj emberfia, és mondd a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak, igen, igen nagy sereg. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, megvalljuk előtted, hogy mi emberek csak temetni tudunk. Bennünket rettent a halál, bennünket iszonytat az elmúlás, az a tudat, hogy kikerülhetetlen, hogy ezzel szemben tehetetlenek vagyunk. Urunk, nem tudjuk eléggé megköszönni néked azt, hogy a te igéd arra tanít minket, hogy te sírokat nyitogatsz ki, hogy te halottakat támasztasz fel, hogy te a legreménytelenebb helyzetekben is tudsz cselekedni, hiszen te vagy az egyedül, aki nem vagy tehetetlen. Urunk, a te igéd oly sok esetben lesújt, szinte letaglóz. Mégis köszönjük néked azt, hogy minden esetben van számunkra üzenet, van számunkra tanítás, hogy te küldöd a te szent lelkedet, amely újjá szülhet, újjá teremthet, és megeleveníthet élőt és holtat egyaránt. Urunk, ez az ige is legelőször magunkba szállásra biztat. Az, hogy vizsgáljuk meg önmagunkat, családunkat, gyülekezetünket és egyházunkat, hogy meglássuk a magunk helyzetét, hogy tudjunk tekinteni magunkra, másokra. És Urunk, arra kérünk téged ezen az alkalmon, hogy noha ezen az ünnepi délutánon alig-alig vagyunk, mégis a te ígéreted szerint arra hagyatkozhatunk, hogy függetlenül attól, hogy kik és hányan vannak együtt, de hogyha szomjúhozzák és éhezik a te igazságodat, a te igédet, az igének a táplálékát, az életnek a vizét, akkor te jelen leszel szent lelked által közöttünk, és hogy szólsz hozzánk. Urunk, ebben az ígéretben bízva és reménykedve most arra kérünk téged, hogy légy jelen mi közöttünk is. Szólaltasd meg közöttünk a te drága igédet, eleveníts meg, ha kell, támasz fel, és szűj mindnyájunkat újjá. Urunk, hallgass meg imádságunkat Jézus Krisztusért. Amen. Nem tudom, ti hogyan hallgattátok legelőször ennek az egészen elképesztő ószövetségi látomásnak a leírását. Megmondom nektek őszintén, annak idején teológus koromban találkoztam ezzel az igével legelőször, mi több vizsgáztunk belőle, fordítani és magyarázni kellett. Talán azok között az igék között szerepelt életemben, amelynek a mélységét a legnehezebb volt valaha is megérteni. Nagyon ellentétesek lehetnek a ti érzéseitek is, ezeket az igéket hallgatva. Van benne valami egészen lesújtó, valami egészen megdöbbentő és elkeserítő, de hála Istennek, hogy nem csak ilyen üzenet van számunkra ebben az igében, hanem van felemelő is. Van, ami elszomorít, de van, ami megvigasztal is. És milyen különös dolog, hogy tulajdonképpen az egész pünkösdi ünnepnek ilyen a jellege. Hogy a Szentlélek Istennek a munkája nyomán ez az ünnep, ami leginkább megszégyenítheti az embert, de mégis ugyanakkor ez az ünnep az, ami a legnagyobb reménységekkel töltheti el. Pünkösd kapcsán láthatjuk meg azt leginkább, hogy milyenek vagyunk mi valójában, és hogy milyeneknek kellene lennünk. És hála legyen Istennek azért, hogy azt is megláthatjuk, hogy milyenné lehetünk. Tehát nem csak egy negatívum van benne, hogy elénk tárja azt az igaz, hogy milyennek kellene lennünk, hanem hogy milyenné válhatunk az ő lelke által. Milyen csodálatosan vigasztaló az az ígéret, hogy a Szentlélek Isten nyomán, az ő munkája révén a halálnak a legképtelenebb állapotából is van megelevenedés. Hadd mondjam el azt, hogy a Szentléleknek a munkája mindig is ilyen. Isten lelke csak akkor emel föl, hogyha már előbb lesújtott. Csak akkor vigasztal meg, hogyha előbb megszomorított, és csak akkor ad reménységet, hogyha előbb megszégyenített. Istennél nincsen olcsó vigasztalás. Hogyha valahol pünkös kapcsán igazán elmondható az, hogy itt igazán érvényes Krisztusnak az a tanítása, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők, és csak is ők megvigasztaltatnak. És talán kevesen tudják azt, hogy ez az ige nem valamiféle általános szomorúságról beszél, nem valamilyen vesztességről, csapásról. Itt a megbánhatatlan megtérésnek a szomorúságáról van szó. Jézus Krisztus olyan könnyekről beszél, amit a Szentlélek munkája nyomán hullat az ember, és ez megbánhatatlan megtérést okoz. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Keresztény testvéreim, közöttetek, aki átélte azt, hogy milyen az, amikor Isten lelke megragadja az embert, annak nem sokáig kell magyaráznom azt, hogy milyenek ezek a könnyek. Hogy milyen az az úgynevezett üdvösséges megszomorodás, melyet aztán a lélek munkája nyomán szintén valami elképesztő örömkövet, megmagyarázhatatlan megnyugvás és boldogság, amit leírni nem lehet. A megtértek tudják azt, hogy ezeket a könnyeket igazi mosoly követheti majd. Az igében arról hallottunk, testvéreim, hogy a fogság prófétája Ezékiel egy látomásban a lélek által egy völgybe kerül, és itt valami elképesztőt lát. Ameddig a szem ellát, temetetlen holtaknak a napban, napfénynél fehérlő, megszáradt csontjait látja, körös körül. Valami döbbenetes látvány. Ezen a helyen szikrája sincsen az életnek. Nem tudom, hogy jártatok-e már erdőben, hogy az erdőnek minden rezdülése az életről tanúskodik. Behallatszik az ajtón a madárcsicsergés. Ott is micsoda nyugalom száll az emberre távol mindenféle zajtól és piszoktól az erdőben sétálva, ahogyan rezdül az erdő, ahogyan fújott a szellő, és ezzel szemben micsoda döbbenet az, amikor olyan elképesztő némasság veszi körül az embert ugyanezen a helyen. Amikor az életről semmi sem tanúskodik. Ez a halálnak a döbbenetes csendje. Hallgatva ezt a réges-régi, talán sokak által elfeledett ószövetségi történetet, megkérdezhetitek, hogy ugyan nekünk itt 2000 pünkösdjén mi közünk van ehhez az igéhez. Hadd mondjam azt az elképesztő dolgot, hogy a mozdulatlanságnak és a reménytelenségnek ez az állapota egyáltalán nincs olyan messze tőlünk, mint azt mi gondolnánk. Ennek a látványnak, amit a próféta lát. Van egy népi, nemzeti, van egy egyházi gyülekezet, és van egy egyéni vetülete is. A népi vetülete az, hogy, ahogyan már említettem, Ezékiel a fogságnak a prófétája. Abban az időben hívja el Isten, amikor az ő választott népe a fogságnak a kínjait szenvedi. És bizony a fogságban lévő népnek volt ez a kiáltása, hogy bizony elszáradnak a mi csontjaink. Ez a látomás akkor ragadja meg a prófétát, amikor népe a legreményvesztettebb állapotban van, amikor népe csak fogyatkozik, amikor halódik. Nagyon könnyű párhuzamot vonni ezzel az igével. Nagyon könnyű volt annak idején Kölcseinek is a himnuszában leírni azt a sort, hogy vert hadunk csonthalmain győzedelmi énekzenget. A mai állapotokat talán nem kell ismertetnem. Mi is halódunk, mi is fogyatkozunk, és minden okunk megvan a reményvesztettségre. Aztán, ahogy mondtam, van ennek az igének egy egyházi és gyülekezeti vetülete is. Mert az a nép, amely között ez a profécia elhangzott, erről a látomásról, az a nép Isten népe volt. Istennek gyülekezete, Istennek választott gyermekeinek közössége. Akikről mi azt gondolnánk, hogy Istennel ők mindig győzedelmeskednek. Istennel ők minden körülmények között élnek. És aztán nem nehéz erről magunkra, Krisztus testére, és ezen belül református egyházunkra gondolni. És mindig megdöbbent az az ige, amit a feltámadott és mennyben a visszatérés előtt álló Úr Jézus Krisztus üzen a szárdiszi gyülekezetnek a Jelenések könyvében, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Elképesztő üzenet ez a ma egyházának, hogy látszólag minden az életről tanúskodik, folyik a szertartás, mindenféle ceremónia, látszólag van élet, valójában pedig a feltámadás és az élet azt üzeni, hogy mindez Szentlélek nélkül semmi. És azt mondtam, hogy van ennek az igének egy egyéni vetülete is. Nem tudom, valaha elgondolkoztatok-e már azon a döbbenetes igén, amit Jézus Krisztus mond egy embernek, aki követni szeretné őt. És azt mondja neki, hogy Uram, engedd meg, hogy előbb hazamenjek, és hogy eltemessem az én apámat, aztán majd jövök és követlek téged. Ugye emberileg ez mennyire tisztességes gondolat, hogy elrendezem magam mögött azokat a dolgokat, amelyek családhoz kötnek, hogy aztán valóban a tiéd lehessek, Uram. És mit mond neki Jézus Krisztus? Kövess engem, hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat. És Jézus Krisztus ezen a ponton nem elhunytakról beszél, hanem a mi emberi fogalmaink szerint élő emberekről. Hagyd a halottakra, hogy eltemessék a halottaikat. Valami elképesztő dolog. Az, hogy Isten tanácsvégzésében vannak olyan emberek, akik születnek, akik megszülettek és élnek, akik örülnek és szomorkodnak, házasodnak, családjuk van, vagyis a mi fogalmaink szerint élnek, de Isten szemében valójában halottak. Mennyire halottak vagyunk, és hogy milyeneknek kellene lennünk. Ez a legelső dolog, ami fölött elgondolkoztat bennünket ez az ige. Az első pünkösnek talán éppen ez egyik legmegdöbbentőbb és legcsodálatosabb üzenete, ahogyan az igéből a mai délelőttön is hallottuk, hogy bizony azon a napon, ott az első pünköskor a Szentlélek által a legkülönfélébb és a legidegenebb emberek tudtak a legnagyobb egyetértésre, a legtökéletesebb egyetértésre jutni. Milyen volt akkor Krisztus egyháza? Olyan, hogy ledöntött mindenféle válaszfalakat. Ledöntötte a válaszfalakat nép és nép között, és eltörölt mindenféle különbséget ember és ember között. Tudtak eztán egy közös tagjaiként mindenben egyek lenni. Nem volt többé különbség, sem szabad és rabszolga, sem előkelő, sem alantas származású, sem gazdag, sem nincstelen, sem férfi és nő között. egy testnek tudtak tagjai lenni. És tudott aztán Krisztus egyháza, amiről a pünkösdi történet beszámol, a Szentlélek által az ő apostolai tudtak valóban só, valóban kovász és valóban világosság lenni. Olyan só, amely bátran ízt tudott adni. Olyan kovász, amely tudta felvenni a maga szolgálatát, a maga küzdelmét ebben a világban, a világnak ezzel a hatalmas, keletlen tésztájával. És tudott lenni világosság, amely valóban fényt vitt az emberi világnak a sötétségébe. És ma azt mondhatjuk, hogy óriási szükség lenne egy ilyen egyházra. De nincsen ma ilyen egyház. És mielőtt az a vád érne, hogy másokra akarok beszélni a kereszténység megosztottságával kapcsolatban, sepregessünk mi a magunk házatáján. Az a pünkösdi történet arról tesz tanúbizonyságot, hogy a lélek által nem lehetett nem elmenni, nem lehetett nem szolgálni, nem lehetett azzal a lélekkel bizonyságot nem tenni. Ott volt a missziói tűz, a missziói láng Krisztus követőinek az életében. Testvéreim, hol van ma tűz a mi szolgálatunkban? Ma sokkal inkább a világhoz hasonlít az egyház, ahol újabb és újabb tanítványi sereg helyett még a régi tanítványok is inkább visszaesnek. Nemrégen volt alkalmam meghallgatni egy lelkipásztor szolgatársamnak az előadását a mai nyugat-európai kereszténységről. És tudjátok, a hollandiai református egyházról volt egy helyen szó, és fényképeket mutatott. Az, hogy ilyen templomok, mint amilyen a kelenföldi gyülekezeté is, teljesen kiürülnek, bezárják az ajtaját, mert egyszerűen nincs igény. Nincsen gyülekezet. És aztán még megdöbbentőbb, hogy ezeket a bezárt templomokat aztán újra felnyitják, de csak azért, hogy egy kicsi átalakítás után legyen a templomokból szupermarket, legyen a templomból sportolási lehetőségre alkalmas kis helyiség, legyen belőle étterem, hangulatos söröző, és uram bocsá, mohamedán mecset. És hogyha akkora az a templom, mint amilyen Rotterdamban is állt, mivel nincsen rá igény, egyszerűen felrobbantják a templomot, elhordják a törmeléket, és építenek helyette valami egészen mást. Annak idején láttam egy magazinnak a címlapját, és azt a Nietzsche-i gondolatot fogalmazta meg a címlap hatalmas betűkkel, hogy Isten valóban halott lenne. A nyugat-európai kereszténységen bizonyosan ez látszik. Hogyha a misszióról hallottunk gyermekkorunkban, mi jutott legelőször eszünkbe? A filmek is és ismereteink is azt sugalták, hogy a misszió nem volt más, mint hogy valaki hatalmas lelkesedéssel összepakolta a maga kis holmiát, a maga szerény lehetősége szerint mindazt, ami ilyen volt, és elindult valahova messze, idegenbe, babonás, vagy éppen bálványimádó benszülöttek közé, hogy vigye Istennek az igéjét. Ma sehova nem kell pakolnunk, sehova nem kell készülődnünk, hogyha misszionálni akarunk. A missziós terület ma Magyarország. Ezt már sokan elmondták előttem is, de ennek az igénynek a kapcsán nem lehet elhallgatni, hogy ma saját országunk a missziós terület. Saját lakóhelyünk, sőt, saját családunk a missziós terület. Ma a hozzánk legközelebb állókon kellene elkezdenünk az evangélium hirdetését és a Krisztushoz való hívogatást. És milyen a mi kereszténységünk? Bizony sokszor névleg, látszat és áll kereszténység. Egyáltalán nem só, egyáltalán nem kovász, és egyáltalán nem világosság. Az elmúlt héten háromszor volt alkalmam megállni gyászolók között. Ott, ahol a halál valóban a legdöbbenetesebben mutatja meg magát. És egy-egy ilyen alkalom, egy-egy lehetőség felmérni azt, hogy milyen lelkületű ma ez a nép. És olyan döbbenetes azt látni, hogy a legtöbb esetben nem azért, mert szégyelnék, hanem azért egyszerűen, mert nem tudják. A jelenlévőknek talán 1-2% az, aki ismeri a mi atyánkot. 1-2% az, akihez úgy lehet szólni valóban az igén keresztül, hogy van számára vigasztalás, mert hisz. Testvéreim, mi a legszomorúbb jele a halálnak ma? És ismét hadd beszéljek egyházunkról. Az, hogy ez az élettelenség, ami a legtöbb helyen fellelhető, nem is fáj igazán. A Budapest déli egyházmegyének legutóbbi közgyűlésén döbbenettel kellett azt hallgatnunk, ahogyan az előadók egyre másra számoltak be a missziónak, a diakóniának, az egyházi oktatásnak az adatairól, hogy itt a fővárosban az elmúlt esztendő során minden tekintetben romlottak a számadatok. Egyre több a temetés, egyre kevesebb a keresztelés, egyre kevesebb a hittanos, egyre kevesebben konfirmálnak. És ezek az adatok, amikor ezeket hallgattam, olyan háladásra késztetnek, hogy Isten kegyelméből olyan gyülekezetben van módom szolgálni, ahol valóban hála legyen neki, ezek az adatok valóban fordítottak. De mégis mélységes elgondolkozásra kell, hogy kötelezzen mindnyájunkat ezt hallani, és ezt tudni. Elgondolkoztat az, hogy mennyire halott a mi egyházunknak sok-sok közössége, mennyire halott a kegyessége, mennyire halott a missziója, hogy szolgálatunk legtöbbször csak embereknek való tetszeni akarás. Ígérem, ezen a ponton befejezem a negatívumoknak a mondását. Az, hogy mit jelent az élni, de valójában halottnak lenni. A legszörnyűbb módon halottnak lenni úgy, hogy ezt Isten mondja ki, emberek, gyülekezetek, egyház és nép fölött. A kérdés ez, lehet-e még egyáltalán ebből a halálból élet? És hadd mondjam, hogy a proféta számára is ez a legnagyobb kérdés. Isten megkérdezi tőle, emberfia, mondd, megélethetnek-e még ezek a csontok? És mit mondhatna erre ugyanegy ember? Mondhatja-e minden élet adományozójának azt, hogy Uram, ez képtelenség? Hogyan mondhatná ezt annak, aki számára semmi sem lehetetlen? Uram, ezekből a csontokból soha nem lesz többé megelevenedés és élet. És figyeld meg, hogy a Szentléleknek ez az embere, Ezékiel, nem mondja azt elbizakodottan sem, hogy hát persze, természetes. Ott van az a csöndes alázat, a csöndes döbbenet az ő szavában is. Uram, te tudod. Istenre bízza a megholt csontoknak az ügyét, és ezáltal Istenre bízza az ő halódóban lévő népének az ügyét, az Isten népének az ügyét, és meg annyi embernek ezen belül a sorsát, bízva az ő megelevenítő hatalmában. És aztán következik ennek a történetnek a számunkra a legfelfoghatatlanabb része, a megelevenedésnek a látomása. De azt is halljuk, hogy a test, az csak test, lélek nélkül az még nem élet. Mégis ez a újszövetségi gyülekezetek számára legdöntőbb üzenete ennek az ószövetségi történetnek, hogy a legreményvesztettebb állapotban is van felállás, a halálból is van élet. És hadd legyen ez számunkra mai napon vigasztalás. Megélednek a csontok ott, abban a történetben akkor, és van reménység arra, hogy megélethetnek a halottak, adott esetben a még élő halottak itt, ma is. Megélethetnek még azok, akiket legyőzött ez a világ, a bűn, az ellenség és a halál. Lehetnek még ők Krisztusnak győztes harcosai. A titok a történet mögött a Szentlélek Isten. Az a Szentlélek Isten, aki pünköskor jött el egyetemesen Krisztus minden követőjének az életébe, ebbe a világba. Hadd mondjam azt, rajtunk sem, A szervezkedés, az okoskodás, az ügyeskedés, a felbuzdulás segít. Csak is egyedül a Szentlélek Isten. Akkor ott az első pünkoskor nem a tanítványoknak a fellelkülése hoz hatalmas nagy eredményt. Az a 3000 megkeresztelkedő nem emberi teljesítménynek, nem emberi lelkesedésnek az eredménye. Nem a tanítványokból jön ki valamilyen tűz, hanem felülről jön isteni erő és isteni hatalom. És ez az erő az, ami elvégzi a maga munkáját. És hadd mondjam el azt, nem az apostolok rendelkeznek a Szentlélekkel, hanem a Szentlélek rendelkezik eztán az apostolokkal. Így lehet ez nálunk is, most is, ma is. Mert ha lehet megelevenedés, és ez az ige azt mondja, hogy igen, lehet, van ilyen, lehet a halálból élet, akkor ez csak is a Szentlélek Istennek a munkája nyomán történhet meg. Ha Isten éltet, a holnapi délelőtt alkalmával arról fogok beszélni, hogy milyennek kell lennie annak a közösségnek, ahová jön a Szentlélek Isten. Holnap arról fogok beszélni, hogy milyen volt az a közönség, az a tanítvány, mint egy 120 főnyi közösség, ahová megérkezett a Szentlélek. De most itt is hadd mondjam el azt, hogy bizonyosan nem jön olyan helyre, ahol nem kérik. Bizonyosan nem jön olyan helyre, ahol egyáltalán nem is várják. És mivel ő az igazság lelke, semmiképpen sem jön olyan helyre, ahol nem az igazságot hirdetik. Bizonyosan nem jön olyan helyre, ahol nem könyörögnek érte. Tudjátok, hogy ebben a történetben van az egész Biblia talán leggyönyörűségesebb epiklézise, az a Szentlélek hívása. A négy égtáj felől jöjj elő, ó lélek, hangzik Ezékielnek a prófétálása. És ami emberileg elképzelhetetlen és felfoghatatlan, ahogy Isten ennek az embernek megparancsolja, hogy menj és prófétálj ezeknek a csontoknak. Képzeljétek el azt, hogy bármelyikőtöknek küldés nélkül ki kellene menni egy temetőbe, és ott prófétálni az elhunytaknak. Döbbenetes dolog. És Isten mégis megcselekszi az ő szent lelke által azt, hogy van megelevenedés. Nekünk ezen a délutánon nincsen más feladatunk, mint hogy kérni és várni őt. Kérni és várni őt még akkor is, hogyha ez a kérés és a várás annak a beismerése, hogy mi lélek nélkül halottak vagyunk. De ez nem csak beismerés, hanem megvallása ugyanakkor annak is, hogy tudjuk, hogy mivé kell lennünk, és tudjuk azt is, hogy mivé lehetünk. Hadd mondjam azt, hiába való ez a pünkösdi ünneplés. Mindentől függetlenül, hogy most kevesebben vagyunk, mint délelőtt szokás, és ahogyan más délutánokon összejöttünk, a te személyes ünneplésed hiába való akkor, hogyha a Szentlélek Istennek ezt a személyes, belülről való megszólalását te nem érzed meg. Hiszen pont ez a lényeg talán a pünkösd ünnepében, hogy eddig kívülről hallottál dolgokat, és ettől kezdve valami megszólal belülről. Az, hogy neked bizonyosságod lehet afelől, hogy halott voltam, immáron élek. Ez lehet a te hitvallásod is Jézus Krisztussal együtt. És ahogyan a kezdő énekünkben, az első versben mondtuk, valóban könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Könyörögjünk Isten szent lelkének azért, hogy legyen számunkra ez az ünnep és annak a megtapasztalása, hogy milyen az, amikor Isten szent lelke tesz a tulajdonává. És nem azt mondom, hogy ő az enyém, hanem ő mondja azt rám, hogy immár én az övé vagyok. Isten áldja meg testvéreim a ti ünnepléseteket, egész családotokat, keresztjéni voltotokat, szolgálatotokat. Isten adja az ő szent lelkét mindnyájatoknak, hogy lehessen személyes megtapasztalása annak a ti életetek, hogy íme halott voltam, és immáron élek. Ámen. Fejünket meghajtva, a helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked azt, hogy számunkra elkészítetett ez az ünnep. De Urunk, számunkra semmit sem jelent ez az ünnep, csak egy dátumot a naptárban, hogyha nincs a te szent lelkednek a jelen való munkája mi bennünk. Urunk, azon az első ünnepen a Szentlélek által róla tettek bizonyságot a te első tanítványait. És az eljött Szentlélek általuk te róla tett bizonyságot téged dicsőített, mert a tiédből merített. Szentlélek Úristen, mi hívunk téged. Kérünk téged, hogy jöjj el, hogy védj lakozást bennünk. És lásd, mi valóban várunk téged, mert látjuk azt, hogy szükségünk van rád. Urunk, köszönjük a te jelenlétedet a mi életünkben. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet és csodálatos munkádat, ajándékaidat alkalomról alkalomra ebben a gyülekezetben. Te, Urunk, bárcsak az életnek a jelét mutatná ez az egész egyház, és ezt az egyházat hordozó nép is. Urunk, hadd hozzuk eléd imádságban családtagjainkat, szeretteinket, azokat, akik a legközelebb állnak hozzánk. Te tudod, Urunk, hogy különösképpen milyen nehéz megtalálni a bizonyságtételnek a szavait olyanok között, akik mindig is ismertek bennünket. Hadd könyörögjünk azért, hogy ahogyan ígérted, add meg számunkra a te szent lelked által azt, hogy a kellő időben, a kellő helyen a te bölcsességeddel szólhassunk, rólad bizonyságot téve. És Urunk, köszönjük néked azt, hogy tápláltattunk már ezen a napon az úrvacsora jegyeivel. És ismét megköszönjük neked azt, hogy íme itt van ismét a lehetőség arra, hogy az örök életnek az eledelét magukhoz vegyük. Most azért kérünk, hogy a te jelenléted továbbra is legyen velünk, közöttünk, és add meg annak a boldog megtapasztalását, hogy milyen az, amikor veled egyesülünk. Urunk, hallgasd meg a mi könyörgésünket, Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kegyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdettem számotokra, testvéreim, hogy holnap délelőtt pünkös második. Amikor pedig eljön ő, az igazság lelke, elvezette titeket a teljes igazságra. Amen.